Orcél.
Szeretni mondják jó nagyon,
főleg ha van rá alkalom.
Nekem már volt sok szép napom. Mióta együtt vagyunk ketten, a gondnak búcsút mondtunk végre. Mi ketten, mi összetartozunk. Két jó barát, tűzön át, vizen át, az ilyen két jó barát, a kincset ér.
Szeretni mondják, jó dolog, jó napot kívánok mindenkinek, kedves hallgatók, egy nagyon izgalmas és sokrétű életút megismerésére hívom önöket, Ferenc Zsolt vagyok, köszöntök mindenkit. Van ez az idézet, szeretni mondják jó nagyon, az imént ugyebár Charlie Chaplin jegyezte meg, a nagy nevettető, alias Szemenyei János színész, énekes, zeneszerző, akiről azt is mondják, hogy a magyar színház megkerülhetetlen figurája, ma este a Jézus Krisztus Superstar című szuperprodukcióban a Kolozsvári Magyar Operában láthatja, hallhatja őt a közönség, és van egy jó hírem, mert hogy Szemenyei János itt ül velem a stúdióban, szerbusz, üdvözöllek, örülök, hogy itt vagy.
Sok szeretettel köszöntök én is mindenki, örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást.
Azt megígérhetem már most neked is, illetve a kedves hallgatóknak is, hogy a Kolozsvárira érkezésed, hogy ez micsoda, miről szól, illetve a következő időszakban is, ugye, hogy Bukarestben is láthatnak, hallhatnak téged, mindjárt erről is fogunk beszélgetni. Előbb azonban, hogyha már itt vagyunk a Chaplin figurájánál, áprilisban volt a bemutatója Budapesten a Magyar Színházban a Kölyök című előadásnak, és abból származott ez az imént hallott részlet. Hogyha már így a mostani programodat nézzük, akkor a következő 3 napban gyakorlatilag 4-szer is tele lesz a világod Chaplinnel. A nagy nevettető, ugye, és akkor közben meg másra is figyelni. Most a jelenlegi életszakaszodban, hogy így mondjam, hogyan vannak ezek egymás mellé téve?
Mindig is az inspirált engem, hogyha különböző dolgokat csinálhatok, legyen ez vígjáték, tragédia, zenés darab, vagy prózai, vagy független előadás. Tehát én kifejezetten szeretem azt, hogyha különböző dolgokat csinálhatok egyszerre. Annyi minden van, hogy nagyon sokszor azt nézem reggel a naptárba, hogy mi is lesz este, melyik előadás, vagy átnézem az elkövetkezendő napokat. Most például, hogy beszélünk erről, igen, tényleg az lesz, hogy most a Jézus Krisztus Superstárt, ha minden jól megy, akkor eléneklem, eljátszom itt Kolozsváron, de már este 9:30 ülök is fel a buszra, és megyek vissza Budapestre, mert reggel 10-től már próbám van a Madách Színházban, ami 2-ig tart, és akkor utána vagy alszom 1 órát, aztán utána elmegyek a gyerekekért az iskolába, és aztán megyek vissza a Magyar Színházban, mert ott meg a Kölyök című musical lesz, ahogy beszéltük is, Charlie Chaplin egyik filmjének az átdolgozása. Hát szerencsére most áprilisban bemutattuk, de már májusban is ment egy blokk belőle, úgyhogy már azon túl vagyunk, ami ilyenkor szokott lenni, hogyha bemutatunk egy darabot, és eltelik egy hónap, akkor megpróbáljuk összekaparni, hogy hogy is volt ez, de ezen már túl vagyunk, mert májusban szintén lenyomtunk belőle 4-et, azt hiszem, úgyhogy nagyon várom, hogy holnap is ez megtörténjen.
Hadd idézzek ismét Chaplintől, mert hogy tőle sok mindent lehet, akár a világot, az életet is valamilyen módon meg lehet érteni általa, hogy kinek szomorúbb, kinek vidámabb, az nyilván el lehet dönteni. A színházért nem elég forrón rajongani, rajongani kell a színésznek önmagáért is, és hinnie kell magában. 40 után, ugye, itt tartasz jelenleg, hogy vagy ezzel a részével?
Ezek Chaplin szavai?
Ezek pontosan.
Aha. Hát nem tudom, én azt, hogy rajongani önmagáért valakinek nehezen, ezzel nehezen tudok azonosulni, de ez valószínűleg személyiség kérdése is. Én úgy élem az életemet, hogy aztán persze lehet, hogy nem így van, de én így érzem, hogy inkább másokkal szeretek foglalkozni, vagy mindig azzal a darabbal, vagy azzal az élethelyzettel, ami éppen engem körülvesz. A legkevésbé sem szoktam azzal foglalkozni, hogy jaj, magamért rajongjak. És ráadásul még én a dicséretet sem nagyon szeretem. Nem tudom, valahogy nem tanultam meg kezelni. Most is például az volt, hogy tegnap próbáltuk ezt a Jézus Krisztus szupersztárt, nagyon kevés próbám volt, Novák Péter rendező itt volt, és én nagyon elégedetlen voltam magammal, mert nem tudtam úgy megcsinálni, nem tudtam úgy elmondani, nem voltam jó helyeken, de nyilván ez a próbának ilyennek kell lennie, tehát most már teljesen jó lesz, meg már próbáltam, meg most még egy próba lesz, és egy megbeszélésen, mint mindig, az szokott történni, hogy a rendező elmondja, hogy mikre figyelj oda. Itt egy picit előrébb lépjél, itt meg ezt kéne gondolni, itt ne felejts el hátradőlni, tehát instrukciókat kap az ember, és engem ez visz előre, és inspirál. És ez meg is történt, ez a beszélgetés, és akkor ezt így szépen elraktam az agyamban, és dolgoztam rajta, még tegnap is átismételtem a dolgokat. És akkor tegnap este felhívott a Novák Péter, és mondta, hogy jaj, Janikám, elfelejtettem mondani, hogy egyébként zseniális, meg jaj, mennyire jó lesz, meg nem tudom. És így mondta, le is állítottam, mondom, Péter, engem nem kell dicsérni, tehát, hogy nekem az segít, hogyha azokat mondod, hogy mikbe tudnék még jobb lenni. És a premiereket is igazából azért nem szeretem, mert utána több mint egy órán keresztül csak ez a proc jópofizás van. De gondolom mindenhol, nem csak a színházban, hanem más területen is, az élet számos területén, más munkahelyen is, sokszor van ez, hogy akkor mindenki örül a másiknak. A színházban mondják, jaj, nagyon jó voltál, köszönöm szépen, és akkor megyünk egy kis pezsgő, vagy almalé, vagy ilyesmi, és akkor egy óra után, amikor már úgy ez így szépen lecsendesedett, akkor le tudunk ülni a barátokkal, munkatársakkal, akikkel közösen dolgoztunk azon a produkción, és akkor tudunk arról beszélgetni, hogy na, hogy is vagyunk, milyen is volt ez az egész, és sokkal jobban esik, amikor egy ilyen beszélgetés alatt valaki azt mondja, hogy milyen sokat adott nekem az a pillanat veled, amikor ez meg az történt, vagy milyen jó volt, így elvétve. Ezek sokkal többet jelentenek nekem, mint az ilyen szembe dicsérések.
Holott a színházi világnak ez is valamilyen módon a része, ugyebár egyfajta ilyen protokoll, vagy hogy is mondják ezt?
Igen, protokoll is, meg nagyon fontos természetesen a színésznek a visszaigazolás, tehát hogy jó-e az, amit ő csinál. Ez mindenkiben benne van, egy nagyon nehéz szakma ez, mert mi a lelkünket tesszük ki, amit mások bírálnak. Bírálja a rendező, aki azt mondja a próba folyamat alatt, hogy fú, az ott nem történt meg, mondjuk ezt mondja. Miért nem történt meg, mikor én belül azt éreztem, hogy megszakadok azért, mert nem sírok, akkor most sírjak, és akkor valaki, én nem tudok egyébként így egyik pillanatra a másikra sírni, de valaki tud, hogy csak így rágondol valamire, és ömlik a könnye. De vajon ő vele megtörténik-e? Borzasztó, bocsánat, hogy így csapongok a témák között, a gyerek szereplők, mert most pont a Chaplinről volt szó, gyerekszereplőkkel sokat dolgozom, és meggyőződésem az, hogy bizonyos életkor előtt nem szabadna szerintem a gyerekeket beledobni a mély vízbe ebbe a színházi világba. Nekem van két gyerekem, az egyik 10 éves, a másik 8, és mindenük a színház. Tehát állandóan színházasat akarnak játszani, de én nem vinném őket egy rendes színházba szerepelni, mert látom ennek az árnyoldalait. Tehát látom azt, hogy mi történik, amikor felkapják a gyereket, és azt mondják, hogy zseniális ez a fiú vagy ez a lány. De a következő pillanatban 180 fokos fordulat van, és már arról beszélnek, hogy hát ez borzasztó ez a gyerek, ezt ki kéne inkább rúgni. És nem úgy beszélnek velük, ahogy ennyi idősekkel kell. Mi felnőttként is tapasztaljuk ezeket a dolgokat, de felnőttként már mi megoldjuk önmagunkban, de ilyen pici gyerekeket kitenni ilyen abúzusoknak szerintem nagyon-nagyon rossz dolog, úgyhogy sok anyuka szokott engem meg megkeresni azzal, hogy a kislánya vagy a kisfia szeretne ide meg oda bekerülni, és mindenkinek elmondom, hogy természetesen segítek abban, hogyha valami casting van, szólok, vagy adok jó tanácsokat, de hogy az én személyes álláspontom az az, hogy 12-13 éves kor előtt így ne menjen a gyerek színházba.
Főleg, hogy te magad is megtapasztaltad nagyon gyerekként a színpadot, a színpadi világot. Ugye volt egy Légyó, mint halálig, amelyben szerepeltél elég korán.
Igen, tehát 13 éves voltam, vagy 12 éves voltam. Lehet, hogy ezért gondolom ezt, és lehet, hogy csomó gyereknek meg bejön ez a dolog, hogy 8 évesen már színpadon játszik, vagy 9 évesen. De ismerek olyan fiút például, aki elkezdett szinkronizálni egész kicsi korától, imádták, és most nem hagyják szegényt felnőni, mert már elkezd mutálni a hangja, akkor vagy az van, hogy hát már nem hívjuk, ezt egy gyerek úgy éli meg, hogy már nincs szükség rá, rosszul éli meg, vagy pedig azt várják el tőle, hogy 12 évesen is még mindig olyan szinkronokat csináljon, mint egy 6 éves. Mert hogy annyira ügyes, hogy el tud játszani egy 6 éves, szerintem ez nem jó egy gyerek személyiségének a fejlődéséhez, hogy 12 évesen is azt kérik tőle, hogy játszon önmagánál sokkal kisebbet.
Engedj meg nekem egy dolgot, hogy ezen a vonalon haladjunk egy picit tovább, mert hogy idén szeptember 8-ára tervezitek a VUK feldolgozásnak a bemutatóját, és eznek az lesz a címe, hogy Vadászom utamból Kotrogy, ez egy ifjúsági musical, amelynek hát gyakorlatilag a rendezője is vagy, és a zeneszerzője is vagy. Több mint 130-an jelentkeztek, és közben már nagyban próbáltok, és láttam már videókat is, és izgalmas világnak tűnik. Hol tart most jelenleg ez a folyamat? Mi a helyzet?
Ez most abszolút nekem egy központi helyen van, ez a darab. Ugyanis ez a Fekete István VUK című kisregényéből írt musical, amit én hát 17 évesen kezdtem el írni. Otthon a kis szintetizátoromon. Anyukám azóta is felemlegeti, hogy órákig énekeltem benne a kis szobában a szintetizátorral, hogy vahúr, 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 és végig csak ezt énekeltem, és anyukám már egyszer nem bírt, és mondta apukámnak, hogy már nem bírom, Jancsi, és akkor bejött, kisfiam, nem hagynád már abba, már én mindent elviselek, de ez már nagyon, nagyon hosszú ideje csak vahúrozol. És mondtam, hogy nem, mert még nincs kész. És én ezt 17 évesen kezdtem el írni, az első darabom igazából, amit én úgy kezdtem el megírni, hogy elolvastam a kisregényt, meg volt egy csodálatos hangjáték belőle, ami engem nagyon inspirált, és akkor dramaturgiailag én találtam ki, de nem volt hozzá szöveg. És aztán, amikor bekerültem, felvettek a Színművészeti Egyetemre, ott a költészettan tanárom és magyar művészettörténetet is azt hiszem tanított, Győrei Zsolt, ő vele valahogy ez szóba került, és azt mondta, hogy ő szívesen írna hozzá szöveget a szerzőtársával, Slatoszki Csabával együtt. És így a Színművészeti Egyetem alatt készült el ez a darab, úgyhogy a tanárom és a társa írták a szöveget, és eljutott egy olyan szintre, hogy szerintem, amikor végzős lehettem kb., akkor bemutatta a Piccolo Színház Miklós Tibor rendezésében, az volt az első bemutatója a darabnak, és aztán azóta több kisebb társulat is műsorára tűzte, majd 2014-ben, ha jól emlékszem, a Madách Színházban is megcsinálták, és azóta is fut havonta kétszer-háromszor. Most viszont Zalaegerszegen, ahova engem elég szoros szálak kötnek, én 4 évig ott voltam színész a színművészeti után, tehát ugye elég sok mindenkit ismerek, meg azóta is zeneszerzőként vissza-vissza járogattam. Most új művészeti vezető lett Mihály Péter személyében, akit nagyon régóta ismerek, és nagyon jóban vagyunk. Ha ő rendez, általában a zenét én írom neki, meg amúgy is nagyon jó barátságban vagyunk, és ő mondta, hogy na Janikám, ha van kedved, akkor gyere el és rendezd meg a saját darabodat, a VUK-ot. És most ide értünk, hogy nekem a rendezés az egy nagyon nagy kihívás, én nem vagyok rendező, de van elképzelésem arról, hogy lehetne jól felrakni színpadra darabokat, és az meg, hogy a saját darabom az is inspirált, úgyhogy belevágtunk, és ez annyira friss, hogy június 5-én még akkor történt meg egy ilyen nagy előmunka bemutató, amikor hát díszleten és vetítésen kívül gyakorlatilag már minden készen van, jelmez, táncok, mindenki tud mindent, lement az egész előadás, és szeptemberben lesz majd még 4 nap felújító, amikor bekerül a díszlet meg a világítás, és azt hiszem szeptember 8-án mutatjuk be.
Vannak tehát különböző szerepek így a színházban, egyrészt ott van a színész, másrészt ott van a rendező, illetve a zeneszerző, hogy csak ennyire erre a háromra szűkítsük a dolgokat. Azt tudom, hogy az úgy nem föltétlenül áll közel hozzád, hogy te játsz azokban az előadásokban, amelyeknek a zenéjét te írtad. Most viszont egy olyasmi próbálkozás, mondjuk ennek, hogy az általad szerzett zene mellett a rendezés is mi következik ezután, vagy hogy vannak így az összekapcsolódások?
Az más, hogyha játszom egy darabban, és a zenéjét írom. Azért más, mert szerintem más hozzáállás és más attitűd kell egy előadás létrehozásában akkor, hogyha az ember kívülről nézi alkotóként, mint hogyha belülről színészként. Ezért nem szeretem azt, amikor azt mondja egy rendező, hogy van ez a szerep, amit játsz el, jaj, de hát te szoktál zenét is szerezni, akkor írj már hozzá zenét, mert meghasonulok abban. Tehát, hogy az egyik a másik rovására kezd menni, belülről is kellene színészként csinálnom, de nem tudok igazán belül lenni, mert állandóan kijárkálok a nézőtére hallgatni, hogy hogy hat a zene. És akkor próbálom azt nézni, hogy de amúgy, ha én ott fönn vagyok, és azt mondom, ahhoz képest az a zene mit jelent, és ez nem feltétlenül csak musicalekről beszélünk, vagy ahol énekelni kell. Nagyon sok olyan zenét írok, ami kísérő zene, vagy aláfestő zene, vagy két jelenet átkötése. És egyszerűen más, nem tudok egyikbe sem mélyen belemenni, mert mindegyikkel foglalkozni kell. Tehát a szereppel is az utolsó pillanatig foglalkozni szoktam, nem is szoktam igazán a premierre úgy elkészülni, soha nem vagyok úgy magammal elégedett, és a zenével szintén. Tehát amikor zeneszerző vagyok, akkor az utolsót hajnalig nyomom még a stúdióban azt, hogy de még azt a pici dolgot, azt a hangszert javítsuk ki, oda még tegyünk be egy triangulumot. Tehát most én főképp úgy írok zenéket, hogy stúdióban, és ez nem azt jelenti, hogy ne használnék élő hangszereket, mert általában szoktam hívni zenészeket, akik feljátsszák a témákat, de utána az editálás, a vágás, a keverés, azt az utolsó utáni pillanatig szoktam húzni. Igazából meg szoktam kérdezni a rendezőt, hogy melyik az a pont, amikor még a legfrissebb zenét beadhatom, mondtam a premier előtt egy-két nappal már azért nem illik megzavarni a színészeket, hogy más zenét rakok be. Tehát ez így van. A Vuknál, vagyis Vadászom utamból Kotródj című darabnál más, mert ott zeneszerzőként és rendezőként ugyanúgy alkotóként tekintek az egész próbafolyamatra, meg az egész előadásra, és ez nagyon jó, mert sokkal inkább egybe van szerintem, tehát a saját zenémet rendezem meg, úgyhogy jobb így, mert egy kézben van. Sing me a song, not for me alone. Sing out for yourselves, for you are blessed. There is not one of you who cannot win the kingdom. The slow, the suffering, the quick, the dead.
Ez egy olyan délután, kedves hallgatók, amikor ugye a kolozsvári Magyar Opera Jézus Krisztus Superstar című produkciójára készülődve, így nagyjából 2,5 órával a kezdés előtt ajánljuk nyilván ezt is, mert hogy ez gyakorlatilag a Szemenyei János érkezésének az egyik apropója, és legfőképpen ez. Még lehet egyébként jegyeket vásárolni, úgyhogy az opera honlapján el lehet ezt is intézni, és miért is ne, meghallgatják ezt a műsort, és aztán pedig ott lesznek az operá látni és hallani. Júdás szerepét fogod ma este énekelni. Júdás szerepe nem áll túl messze tőled. Voltak korábban is találkozásaid vele. Most, ahogy így belegondolsz, Jézus versus Júdás. Ugye minden húsvét előtt, virágvasárnaptól egészen nagypénteken át húsvét vasárnapig Jézust ünnepeljük, Júdásot. Hát egyszer csak történik vele valami, meghal, kivonul a történetből. Na most ahhoz képest, ahogyan ez a történet, ez a produkció előhozza Júdást, ez egy milyen szerencsés helyzet a te számodra?
Először is hát kétfelé bontanám ezt a dolgot. Az egyik maga a darab, amivel nem nagyon volt nekem kapcsolatom. Sokan nem is értik, mert az én korosztályom rongyosítása langyosra szokta hallgatni a bakelit lemezt, mert engem valahogy a szüleim se hallgatták. Emlékszem, volt egy bakelit lemezem egyébként, amin több dal volt, valami válogatás volt, és rajta volt a Mária Magdolnának a dala, de azt így mindig itt túlléptettem a tűvel, és valamiért nem inspirált. És emlékszem, amikor hallottam először a Júdás dalait, meg a Jézus dalait, egyszerűen valahogy nem fogott meg, de a Queen is sokkal később kezdett el érdekelni, már bőven egyetemista voltam. Valahogy nem éreztem rá erre. Talán a Heródes dala volt az egyetlen, amit néha ilyen haknikban el szoktam énekelni, de hát az egy kicsit talán, hogy ki is lóg az egész Jézus Krisztus szupersztárnak a zenei világából, ez egy ilyen kis üde dal, vagy üdének tűnő dal, és a másik pedig az, hogy azért sem vonzott se a Júdás, se a Jézus szerepe, mert azokban hatalmas sikításokat szoktak énekelni, ilyen nagy falzettos visításokat, és az nekem nagyon sokáig nem ment. Valószínűleg azért, mert egyrészt tenorális hangom van, és a váltóhangom fölött, ahol ezeket a falzett meg sikításokat kell csinálni, ez nekem iszonyatosan gyenge volt, nagyon hosszú ideig, és ezért nem tudtam olyan jó sikításokat kipréselni magamból, és így nem is vonzott. Tehát én inkább torkosan, vagy mellel szoktam énekelni, ezért a Jézus teljesen kiesett, de mondom, zeneileg se vonzott egyáltalán. És aztán, ahogy így teltek az évek, egyszer csak azt vettem észre, egyébként ilyen 35 év korom fölött, hogy megerősödött valahogy a hangszalagom, vagy én nem is tudom, vagy talán mélyült egy picit a hangom, és pont ettől a falzettek sokkal erősebbek lettek. És kipróbáltam, hogy ezeket most már jobban meg tudom énekelni. Mondjuk a Sztárcsinálók című műzikelben ez jobban ki is derült, hogy amikor 22 éves koromban először játszottam a Néró szerepét, ott még csak torokból próbáltam megtolni azokat a baromi magas F-eket, meg B-ket, vagy nem is tudom pontosan mi van, és a Covid előtt pedig egy új feldolgozásban eljátszhattam ismét, és ott azt vettem észre, hogy felváltok, és a váltó hangom fölött ugyanolyan erősen szól, mint alatta. Na mindegy, tehát ez az egyik oka. A másik pedig, hogy egyszer csak a Madách Színházból kaptam egy castingra való felkérést, hogy meghallgatnának engem Júdás szerepére. Az is azt hiszem a Covid alatt volt, és aztán küldtem egy videót, egy évig teljes csönd volt, és aztán egyszer csak azt mondták, hogy akkor szeretnénk, hogy beállj ebbe az előadásba, és igazából én ekkor tanultam meg a Júdás szerepét a nulláról. Persze ismertem pár dalt, és magyarul tanultam meg, és amikor jött ez a felkérés, hogy itt most Kolozsváron Novák Péteren rendezésében játsza benne, de itt angolul. Ez most megint egy hatalmas menet, mert mivel nincs benne a véremben az eredeti darab, ezért nekem szintén ezt így a nulláról kellett felépítenem, és áttanulnom a magyart angolra. Úgyhogy a mai napig van olyan, hogy hirtelen a magyar mondat jut az eszembe, és gyorsan áttranszponálom, átfordítom magamban az angolra.
Egyrészt más a közeg is most itt Kolozsváron, ahhoz képest, amihez a Madácsban szoktál, más a nyelv is. Most akkor mi tud igazán segítségedre lenni ilyenként? A kollégák vagy a rendező is, hogy...
Annyira más a rendezés, minden teljesen más, de ez jó. Úgy értem, hogy pont emiatt nem zavar össze a dolog, hogy teljesen, hát a szituációk is, nagyon sok helyen mások, tényleg hihetetlen, hogy azt gondolja az ember, hogy de hát ugyanaz a darab. Sokszor operisták szokták ezt mondani, hogy megtanulta a Puccinit, nem tudom melyik szerepet, és aztán elmegy egy másik országba, és egy próbával vagy két próbával beáll, mert elvileg ugyanolyan. És közben rengetegszer tapasztalom, hogy ezerféleképpen meg lehet közelíteni egy darabot. És persze, hát a kollégák is segítenek, mindenki segít. Én ezt így szívom magamba, és baromira élvezem.
Javaslom, hogy egy másik kolozsvári jelenlétedet is idézzük most fel.
Ihatsz, nőzhetsz, nem segít, vesd a tűzbe álmaid, mi otthon vár, üres lakás, nem haza, csak ágyra jársz. Kiürültél, ennyi volt, hited régen elkapott, ami egykor úgy fény lett, mint csillagok az égen, ott fent, ki száz poklot bejárt, még a mennyben is poklot lát. Mi az, ami várna rád, hanyad dönthetsz még egy lányt, de másnap az a búst csömör majd újra meggyötör. Kvó Vadis, te elveszett mond, merre tartasz, Kvó Vadis? végre még a harc. Quo vadis, a legbelül már rég feladtad. Quo vadis, ha érzed, senki vagy. Quo vadis, ha nincs, amiben megkapaszkodj. Quo vadis, ha reggel neked is gond. Quo vadis, ha felégettél minden hidat. Quo vadis, ha nincs, miért éled, ki vagy?
Walter nyomozó figuráját formáltad meg 2011-12-ben már, ugye? Aztán a Margit-szigeti szabadtéri színpadon.
Hát én nem emlékszem az évszámokra, de biztos, valószínűleg igen, tehát több mint 10 évvel ezelőtt mutattuk ezt be. Nekem ez volt az első találkozásom a kolozsvári színházzal, de nagyon jó élmény volt, és azóta is egyébként, hogyha Bátorit előveszik, van, hogy elteli 2 év is, valamikor évente, akkor mindig nagy örömmel jövök ide.
Most néhány évvel ezelőtt ismét voltál?
Valami... Igen, voltam, de nem csak a Bátori miatt egyébként, hanem a Sándor Mátyás című musicalnek én vagyok a zeneszerzője, és azt, hát nem is tudom, hogy az 2 éve volt, vagy 1 éve, nem tudom, de emiatt is nagyon sokat voltam itt Kolozsváron, úgyhogy ez a 2 darab mindenképpen ideköt, sőt, volt egy olyan is, hogy egy szilveszteri gála műsorba az én egyik dalomat játszott el a zenekar. Ez is 7-8 éve lehetett? De megvan ez az elég jó kapcsolat a színház és köztem, hál' Istennek, úgyhogy én nagyon örültem ennek a felkérésnek, hogy most a Jézus Krisztus szupersztárba is elhívtak.
Hogyha a hallgatók figyeltek, és biztos, hogy figyeltek, akkor már több művészeti intézmény neve is elhangzott. Ugye most kezdjük, Kolozsváron vagyunk, Kolozsvári Magyar Opera, de hát itt a Zalaegerszegi Színház is, itt volt a Madár Színház, aztán a Pesti Magyar Színház. Nem is tudom, még lehet, hogy volt, de még azért ezen felül is vannak intézmények, amelyekre figyelsz. Hogy van ez a hálózat?
Külföldön, amikor zenét szereztem, vagy játszottam, és mentem szerződni, akkor nem vettek komolyan, mert nincs ügynököm. Ezt most azért kezdem így, mert Magyarországon meg akkor nem vesznek komolyan, ha ügynököm van. Tehát, hogy annyira másképp működik a Magyarország, meg mondjuk egy Németország, ennek a színházi világa ilyen szempontból, Magyarországot gondolkodtam azon, hogy de jó lenne, igen, egy ügynök, de a ügynök nem csak arra jó, hogy munkákat keressen az embernek, nagyon szerencsés vagyok, mert nekem nagyon sok munkám van, hanem hogy átlássa a dolgokat, és segítsen a szervezésben, az egyeztetésben. Magyarországon művészeti titkárok csinálják ezt, ugye minden színháznak vannak művészeti titkári, és akkor vannak havonta egyszer ilyen, nem is tudom mi a nevük, ilyen titkári értekezlet, vagy találkoz, nem tudom, ahol megbeszélik, hogy melyik színész hova megy, és mindenki nagyon készséges, minden művészeti titkár, de valahogy én azt érzem, a tapasztalatokból okulva, én szeretem átlátni, és mindent tudni, vagy mindenről tudomást szerezni, hogy ne történhessen olyan, mert voltak olyanok, nem velem, szerencsére, hogyha valaki ezt nem veszi annyira kezébe, lehet, hogy lemarad egy szerepről, mert a két színház egymás felhívja, az egyik színház azt mondja, ó, nem fog ráérni, és akkor már el se jut a művészig a felkérés, és nem is tud róla. Úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy így szeretem nagyon kézben tartani, vagy tudni mindenről. Eléggé előre szoktam látni, meg tervezni, ha minden jól megy, én akár 1 évre előre is, és akkor ilyenkor mindig a művészeti titkárokat így bombázom, hogy na, ezen a bizonyos napon vajon meg tudom ezt az előadást csinálni, és akkor mondják, hogy János, hát ez még csak 1/2 év múlva lesz. Mondom, igen, igen, de jó lenne már nekem választ adni ide-oda-amoda. Úgyhogy az életemnek több, mint az 50%-a a szervezésről szól. De nem csak színházi szervezésről, hanem a gyerekeknek a logisztikája is, tehát ami a magánéletben van, hogy kiviszi a gyerekeket, kimegy értük, hoki edzésre kiviszi, de gondolom ez mindenkivel így van, ez így az élet velejárója, gondolom. Van egy naptáram, most már a telefonomban, már nem kézzel írom, és akkor abba mindent nagyon pontosan vezetek, hogy ne lehessen feszültség abból, hogy egyszerre 2 helyen kéne lennem, és még így is előfordul, hogy hiába vannak megbeszélve lefixált dolgok, valaki mégis úgy emlékszik, hogy nem így van. Nagyon nehéz ez, de mondtam, ahogy a beszélgetésünk elején is engem az inspirál, ha különböző dolgokat csinálhatok.
Hogyha így végigpörgetem az agyamban, akkor azt érzem, hogy valahol a zeneszerzés az, ami tud egy ilyen magányosabb tevékenység lenni, amit akár szabadidőben is lehet, mert a többi az olyan, hogy próba van, akkor ott kell lenni reggel 8-tól délután 2-ig, és majd még előadásra vissza kell menni este 7-től.
Hát igen, a zeneszerzés lehet, hogy van egy rész, ami magányos, de sajnos vagy nem sajnos, de én azt is társaságban szeretem jobban csinálni. Nyilván az első része, amikor meg kell írni egy dallamot, de nekem az amúgy is az úgy szokott történni, hogy mondjuk megyek a gyerekekért az iskolába, és a kocsiban írom a zenét, és amikor már megvan a fejemben, akkor már hál' Istennek a technika nyitott arra, hogy előveszem a telefonomat, és a diktafonra feldúdolom. Én olyankor már hallom mögötte az akkordmenetet is. És akkor azt még érlelgetem, a telefonom tele van ilyen skiccekkel, amiket így írok, és amikor már elér egy olyan szintre az a dallam, akkor leülök az zongorához, de az se egy nyugodt helyzet, mert mondjuk van rá 15 percem, mert mindjárt jön haza a feleségem, vagy nem tudom. Tudom, hogy abban a 15 percben nézik a mesét a gyerekek, és akkor addig egy fülessel meg tudom írni azt a dallamot, és aztán azt szintén fölveszem, és akkor görgetem tovább, és a nagyon nagy része akkor kezdődik, amikor elmegyek a stúdióba. Nem tudok otthon dolgozni. Egyszerűen nem alakult ki az, hogy otthon dolgozzak, mert amikor otthon vagyok, akkor a gyerekek úgy gondolják, hogy akkor az apjuk otthon van, és akkor velük szeretnék én is foglalkozni, meg játszani. Így is van nyilván, tehát most is ez volt, hogy egész pünkoskor otthon voltam, és miközben legóztam velük, vagy fénykardoztam, angolul tanultam, közben járt a fejemben az angol szövege a Jézus Krisztus szupersztárnak. De visszatérve, ilyenkor elmegyek egy stúdióba általában, és akkor ott történik az, hogy ott van velem egy hangmérnök, ahogy, hát itt a rádióban is ez szokott lenni, hogy van egy zenei vezető, vagy zenei rendező, meg egy hangmérnök, és nekem fontos a visszajelzése a hangmérnöknek is. Nem olyan emberrel szeretek dolgozni, aki csak megcsinálja azt, amit én kérek, tehát nyilván azt mondom, hogy kérlek, most hozz be egy oboa hangszint, följátszom oboával, nem tudom, 120-as BPM-re, megvan a tempója, és amikor ez összeállt, akkor utána hívok zenészeket, akik ezeket felfújják.
Hát itt van egy következő mozzanata a Szemenyei János életének, az Én József Attila című előadás, amelynek a 10. évfordulóján léptél be 2022-ben. A Madár Színházban szintén, és Szirtes Tamás a rendező. Most itt tőle is egyébként egy-két gondolatot idézhetnék, hogy akkor ő hogyan viszonyult József Attilához, és hogy tényleg az életet írta meg, és a szerelmet, és a világunknak különböző, és valamennyi aspektusát, a hazafiságot, a küzdelmet, és a többi, tehát hogy számára nagyon a minden. Számodra hogy volt, mert ugye voltak korábban olyan darabok, amelyek nem föltétlen álltak közel. Tehát a Jézus Krisztust is mondtad az imént, hogy hát nem hallgattad Rongyosra.
Okay.
Egy ilyen nagy költővel hogyan álltál, mert ott vannak azért még nagy költők, és egyébként is mindenkinek saját ízlése is fontos, hogy akkor hogyan.
József Attila abszolút kedvencem volt iskolában, amikor tanultuk, de versmondókon is nagyon sok versét mondtam. És éppen ezért nagyon nagy fal volt köztem és e között a musical között, mert azt éreztem, hogy egyszerűen nem ér össze az, hogy József Attila milyen verseket ír, milyen stílusban, milyen szavakat használ, hogy egyszerűen nem passzol azzal a, hogy is mondjam, ilyen nyugati típusú musical zenével vagy poppal, hogy ez így hogy összeegyeztethető. Amúgy is szerintem nagyon nehéz magyar költők verseit megzenésíteni. Mindig az szokott lenni, hogy vagy valamilyen alternatív verzió születik, amiben pöntjögnek egy gitárral, és akkor félig prózázva, félig énekelve. Tehát egy vers az nem arra született, hogy meg legyen zenésítve, szerintem, mert nem olyan műfaj egyszerűen, és mindig gátakba ütközik az, aki szerintem verseket akar megzenésíteni. Természetesen vannak jó megzenésítések, nem ezt mondom, de valahogy az, hogy ez a popos, musicales, hogy fér össze, ez nagyon távol áll tőlem, tehát nagyon nehéz volt nekem ezt megszokni. még a Jézus Krisztus szupersztárnál rögtön megszerettem a Júdás szerepét, és így bele tudtam menni. Az Én József Attilánál nagyon nehéz volt ezt a hidat áttörnöm, még az utolsó, még a premierem előtti pár napon is azt éreztem, hogy te jó ég, ez hogy tud működni. És aztán, amikor bejött a közönség, és azt láttam, hogy mennyi fiatalt csábít be a színházba az, hogy ennek könnyed zenéje van, és annak hatására, hogy megnézik az előadást, és utána lehet, hogy ezért veszik le a József Attila kötetet a polcról, és akkor már nem biztos, hogy a zenéhez kötik, hanem elkezdik olvasni, ez átbillentette bennem. Így sem azokat a részeket szeretem leginkább, amikor énekelni kell a József Attila verseit, hanem az, hogy ott állhatok a Madách Színház színpadán, és azon túl, hogy énekelni kell, hát rengeteg verset kell elmondani, tehát eredeti formájában el kell szavalni, és talán még ami ennél is fontosabb, hogy el lehet játszani egy költőnek az életét egészen fiatal korától odáig, hogy megőrül, megbolondul, ami minden színésznek egy hatalmas jutalomjáték szerintem, amikor megőrülhet vagy meghalhat.
Úgy őriz, mint ki gyilkolna, mintha értem, érted volna. Úgy szeres, mintha jó volna, mintha szívem, szíved volna.
Most komolyan mondom, úgy érzem magam, mint azok a műsorvezetők, többnyire rádiós, podcastes kollégákról beszélek, akik előzetesen legyártják a kicsi cetlicskéiket, és akkor hagyják a meghívottat, hogy válasszon. És hogyha kihúzott egy, például Kadarkai Endre is így csinálja, hogyha kihúzott egy cetlit, akkor ő feltesz hozzá egy kérdést. Mivel nagyon telik az idő, én itt előkészítettem 3-at igazából. Melyikkel folytassuk szerinted? Terongyos élet, Néró halála, vagy paródia?
Jó. Nem tudom. Hát ezek ilyen kifejezések, amikről sejthetem, hogy körülbelül miről lesz szó, és
próbáltam picit sejtelmes lenni én is, de azért, hogy ne tévesszem el az utakat, amelyeket én is úgy kb. Elképzeltem magamnak. Melyiket szeretnéd?
Mi volt a harmadik?
A paródia.
Hát az elsőt választottam.
Jó, akkor Terongyos élet. ban a Poszton a legjobb férfi mellékszereplő díját érdemeltet ki Bóni gróf alakításáért a Kecskeméti Csárdás királynőben, ugye? És itt az imént Szegvári Julival közösen énekeltetek operett, illetve ez a vonal, ez egy merre felé tartó vonal?
Hát most a beszélgetésünk alatt már két olyan darabot is mondtam, ami nem állt közel hozzám, és most úgy tűnhet, mint hogy minden ilyen lenne, de ez nem így van, de az operett, mint műfaj sem állt közel hozzám mindig, csak most valahogy ebbe a beszélgetésbe pont három ilyen dolog került, tehát nem vagyok ilyen negatív, de az operett műfajon az meg aztán végképp, tehát az még annál is távolabbá tőlem, mint hogy József Attilát megzenésíteni, vagy a Jézus Krisztus szupersztár, tehát az volt az, amit semmiféleképpen. Én operett musical osztályban végeztem, szerintem volt egy darab operett vizsgánk, és amikor Kecskeméti Színházba szerződtem, akkor azt beszéltem meg az ottani vezetőséggel, hogy csak arra kérlek benneteket, hogy operettben ne tegyetek bele. Hát jó pár évig ez így is volt, és aztán egyszer csak azt mondták, hogy Janikám, hát mégiscsak tudsz énekelni, legyél már benne a Mágnás Miskába, legyél te a Mágnás Miska. Mondtam, jó, rendben. Gondoltam, hogy ez ennyi, és aztán jött ez a Csárdás királynő, amit Béres Attila rendezett, és emlékszem, hogy mennyire fűztem őt, hogy ne a Bóni legyek, hogy sokkal izgalmasabb lenne, ha én lennék az Edwin. Tudom, hogy nem rámoztaná az ember első körben, de milyen izgalmas lenne, hogy akit te most a Edwinnek gondolsz, inkább ő legyen a Bóni, és én legyek az Edwin. És mondta Béres Attila, hogy nem, neked Bóninak kell lenni, és mondta, jó Isten, nekem majd ott ugrálok, hogy jaj, cica, meg nem tudom. És tényleg a sors fintora volt, hogy végül egyébként egy iszonyatosan jó előadás lett, és nagyon megszerettem, nagyon jó volt Attilával együtt dolgozni, nagyon jól ki lett találva, nagyon mai lett a karakter, amit formáltunk belőle, és tényleg a sors iróniája, hogy a poszton megnyertem ezt a díjat, meg még a Vidéki Színházak Fesztiválján is azt is megnyertem, úgyhogy két díjat tudtam ebből bezsebelni, úgyhogy ez nagyon érdekes.
Azért az embernek szerintem jó, hogyha van humora és humorérzéke ugye az élethez, illetve ehhez a pályához is, a színház világához. Most engedd meg, hogy csak két gondolat erejéig a Töri Leckéről idézzek, ugyanis itt az operát nagyon, hát megviccelték egy picit. Például az operában végig énekelnek, ha valaki abba hagyja, akár egy pillanatra is rögtön meg kell tapsolni. Valamint, aki a legmagasabb hangon énekel, az keresi a legtöbbet, mind a férfiaknál, mind a nőknél. Na most egyszer csak úgy alakult, hogy te a musical kapcsán fogalmaztad meg a gondolataidat hasonló formában.
Egyetlen hang szól a távolból, halvány fény rajtam, sejtelmes dallam, de kezd kibontakozni végre, lassan nézek fel az égre, most a füst is jön felém, itt állok a színpad közepén. Hallom, hogy tisztul az akkord, eddig moll szeptimben szólt. De most jön a lényeg, de tényleg musicalt énekelek. Megigéző, ha szól, agyam nincs, de minek is legyen, jobban nem szólnék attól. Lépek most legalább ötöt, tartalma nincs, de így szokás, és már is jön egy apró, modoros nyögés, meg egy bűvös hajlítás. A dallam most felfelé hív, tartalékolok, de miért? Hogy majd váratlanul érjen el, a magas cél.
Hogy is van ez? Az embernek időnként kedve támad, hogy megviccelje saját magát és a szakmát is, és a közönséget is?
Hát sajnos nagyon kevés idő van arra, hogy olyannal foglalkozzak, ami, hogy is mondjam, csak kizárólag engem érdekel. Ez hiányzik is, de ezekre alkotói idő kellene, nyugalom kellene, és olyan hajszolt az életünk, és mindig van valami, amit kell csinálni, ami nem baj egyébként, tehát ennek van jó oldala is. Szeretem úgy csinálni a dolgokat, hogy élvezzem egyébként, és nagyon élveztem, hogy ezt a musical paródiát megírhattam, de felkérésre történt amúgy a dolog. Az Örkény Színházban Dömötör András rendezett egy ilyen varietét, amiben azt találta ki, hogy az egyik része legyen egy olyan musical, amiben a nagy musical kliséket összeszedjük gyakorlatilag 10 percben. És ez egy pici részlete volt, amit hallottunk az én előadásomban, de ez amúgy úgy nézett ki, hogy mi történik egy musicalben. Először is van a főhős, aki elénekli azt, hogy ő a főhős, és beletettük minden musical klisét, ő kinyújtja a kezét, 2-3 előrelép, aztán vissza. Sokan írnak paródiát erről a témáról egyébként, tehát nem annyira egyedi ez a dolog. Váradi Zsuzsi írta a szöveget, nagyon szellemes dolog, tehát mégis izgalmas így összesűríteni. Ebből a 10 percben nem csak a magányos hős volt, egy idő után jött a nő, aki meg azt énekelte, hogy muszáj egy szerelmi szál egy musicalbe. És akkor megtörtént. Majd egyszer csak jön a tömeg, ugye az ensemble. Ők azt énekelték, hogy mi vagyunk a tömeg, mi csak statisztálunk. Aztán jön az elmaradhatatlan gonosz szereplő, aki végig arról énekelt, hogy ő csak gonosz, és csúnyán néz, meg ilyesmi, és körülbelül ennyi, mert aztán meg is oldódik a konfliktus. Nyilván ez egy lecsupaszítás, egy iróniája a rossz musicaleknek, de nagyon sok jó musical van, úgyhogy ez csak egy ilyen pamflett.
Most akkor a Zebra fogja zárni ezt a mi találkozásunkat a Madagaszkár című előadásból. Ez a Pesti Magyar Színházban volt szintén. Hát én köszönöm szépen, hogy itt voltál, hogy beszélgethettünk, és ha még erre jársz, akkor mindenképp térj be hozzánk, mert szerintem itt még a lista nagyon bőséges, és van amiről beszélni. Ma este 7 órától tehát az Operában láthat, hallhat a közönség, és aztán jövő kedden pedig Bukarestben.
Igen, köszönöm szépen a meghívást.
További sok sikert kívánunk, kedves hallgatók, önöknek a figyelmet köszönjük. Találkozunk legközelebb. Ferenc Zsolt vagyok, viszont hallásra.
Tudom, hogy a világ nagyobb, mint az állatkerti galomb. Odakint várnak a réteg, ahol végtelen földön szőtt hűnő. Amerre a szem ellát, visszavár majd a vadvilág, és bennem a vad őt rám talál. Ha szabad lennék, szabad lennék, én csak vadulnék. Wow! Szabad lehet, mint a legnagyobb álmod. Vad és szabad, vágod! Tudom, hogy engem ott vár a kint, de csak azt hallom, hogy jobb itt bent. De szabad lennék, ha elmennék. A pingvinek még ma megteszi, hisz ők is tudják, hogy jobb, mint itt. Az igaz, ez én is úgy élnék. Ha szabad lennék, ó, ha szabad lennék, én csak vadulnék, én csak vadulnék. Ó, ha szabad lennék, ó, ha szabad lennék, én csak vadulnék, csak vadulnék. Hey, hím a vadvilág, vadregényes táj, ó, szabad zebra jár, képzel csak el. Hey, hím a vadvilág, a vadregényes táj, ó, szabad zebra jár. Holnap a fű, a koszt, fél csillag ár, utca réten áll, arra nincs határ, lesz akárhol, de mi sosem.